Az Aréna vendége Ürge Forstász Diana, a klímakutató. A hírek előtt arról beszéltük, hogy hogyan lehet mérsékelni a szén-dioxid kibocsátást, mert igazából azt mondta, hogy az eddig használt energiahordozók vagy energiaforrásokból kellene mindenképpen kevesebbet fogyasztani, és ez már egyfajta mérséklés. De arról még nem beszélt, hogy végül is azok az energiahordozók és azok az energiaforrások, amiket nagyrészt most használunk, azok ilyen szempontból a legszennyezőbbek. Tehát elvileg vannak olyan energiahordozók is, amik nem szennyeznék ilyen mértékben a környezetet. Egyek, hogy ugye gyakorlatilag a világ gazdasága a foszilis energiahordozókra épült, akiknek kőolaja, földgáza van, meg szene van, azok azt el is akarják adni. Eddig is megtettek érte mindent, és ezután is meg fognak tenni érte mindent.
Ez teljesen igaz, és sajnos ez tényleg egy nagyon alapvető probléma, de azért azt is látni kell, hogy nem csak ők akarják eladni, hanem az emberek is azt akarják megvenni. Ugyanis valljuk be, hogy ezek egy nagyon kényelmes energiaforrások. Tehát végül is a szenet nagyon könnyen lehet szállítani, tárolni, akkor használjuk fel, amikor szeretnénk. A kőolaj az egyetlen olyan energiaforrás végül is, amiből viszonylag olcsón tudunk közlekedni. Tehát a közlekedése, nagyon egyéni közlekedése nem nagyon van alternatívánk, mint a kőolajra alapozott robbanómotor. Természetesen bioetanol meg bioüzemanyagok azért vannak alternatívának, de ezzel nem tudjuk teljesen kiváltani az. Tehát alternatívánk sincsen, nagyon sok vannak alternatíváink, de jelen pillanatban drágábbak és nehezebb ezeket használni. Tehát a lobbynak is ez az érdeke, de valahol a fogyasztóknak is nehéz áttérni. Tehát azért vannak alternatívák. Tehát a nem széntartalmú energiaforrások alkalmazása, ebben mi tartozik? Főleg a megújuló energiaforrásokról beszélünk, hiszen hosszú távon nem csak az éghajlatvédelem szempontjából, hanem általában a környezetvédelemnek mindenképpen az lenne hosszú távon a célja, hogy annyi energiát használjunk fel, amennyi érkezik itt a földre, vagyis a nap és az egyéb megújuló energiaforrásokat használjuk fel olyan mértékben maximálisan, mint ahogy kapjuk. Ezen kívül...
Igen, de bocsássa meg, nem akarok kötekedni, de ezt is tudjuk azért már néhány éve, vagy akár évtizede is. És ezen a területen ön úgy látja, hogy az alatt az idő alatt, amióta tudunk ezekről az energiaforrásokról, ez alatt az idő alatt történt olyan mértékű változás, ami afelé mutatna, hogy ezek majd aztán egy idő után kiváltják a hagyományos energiahordozókat?
Nagyon jelentős
változás. Laikusként azt látom, hogy nem.
Hát Magyarországon semmiképpen. Világszerte vannak olyan országok, ahol nagyon jelentősen növekedett a megújuló energiaforrások termelése. Sokkal többet tudunk ezekről, nagyon megjavultak ezek a technológiák, amelyekkel ezeket ki tudjuk használni, ezeket az energiaforrásokat. De az még a szakértők között is vitatott, hogy teljesen ki tudjuk-e váltani megújuló energiaforrásokkal a jelenlegi energiafelhasználásunkat. Ez kérdés, én azt gondolom, hogy igen, én olyan tanulmányokat láttam, amik engem meggyőztek, de ez vitatárgya, ahogy említettem. Megújuló energiákon kívül azért még ott van az atomenergia is, ami szintén nem bocsát ki szén-dioxidot, viszont ez nagyon vitatott energiaforrás a környezetvédők, valamint a különböző vezető társadalmakban, a civil szervezetek között is, hogy jó-e, ha átérünk az atomenergiára az éghajlatvédelem szempontjából.
Most egy olyan kép jutott eszembe, igazából ugye említette, hogy nem csak az a baj, hogy az energiahordozók birtokosai el akarják adni ezeket az energiahordozókat, hanem hogy mi is meg akarjuk venni. Arról mit gondol, hogy az emberek erről hogyan gondolkodnak, mert az alapján, amit elmondott, hogy ha így folytatjuk, akkor mi vár ránk 50 vagy 100 év múlva, vagy akár 20 év múlva is. Ez alapján az embereknek úgy egyénileg is valahogy úgy kéne élniük, hogy akkor azt mondom, hogy holnaptól sötétben ülök otthon a szobámban, és csak akkor kapcsol a villanyt például, amikor tényleg nézek valamit.
Én ezt nem így gondolom. Én nagyon félek attól, hogy ha az emberek ezt így látják, akkor nem fogjuk megoldani a problémát. Én azt gondolom, igenis meg lehet úgy oldani az éghajlatváltozás problématikáját, és itt van a negyedik érték.
De én a hozzáállásra gondoltam, én nem arra gondoltam, hogy ezt kellene csinálni, csak hogy az emberek, ha ezt végig gondolják, akkor valahogy így kéne gondolkodniuk. Tehát annyira kellene spórolniuk a saját energiafelhasználásukon is, és én ezt a mindennapokban nem feltétlenül így látom. Tehát az emberek nem vennék komolyan ezeket az előrejelzéseket.
Hát az biztos, hogy az emberek nem nagyon értik, hogy itt milyen radikális változásokról van szó, és az ő életüket is ez mennyire fogja érinteni, és biztos, hogy nagyon sokat tehetnének, de nem várhatjuk, úgy nem fog megoldódni ez a probléma, hogy holnaptól mindenki elhatározó jó kisfiú lesz. Egyrészt azért, mert nincsen olyan társadalom, ahol mindenki tud jó kisfiú lenni, másrészt pedig azért, mert nagyon sok ember egyszerűen nincsen abban a döntési helyzetben, hogy valami nincs annyi információ, hogy tényleg az optimális döntéseket meghozza. Ezért rettenetesen fontos a döntéshozói vagy a kormányoknak a beavatkozása, a szabályozó környezet. Tehát például beszéltünk most legutoljára az energiahordozókról. Amennyiben a szén belátjuk, hogy az éghajlatváltozás egy komoly probléma, és előbb-utóbb árat szabunk a széndioxid kibocsátásra. Ez az ár, ez be fog épülni a fosszilis tüzelőanyagok árába, az az energia meg fog drágulni, viszont minél ennek eredményeképpen esetleg a megújuló energiákra épülő iparok nagyobb mértékben nyernek tért, akkor osznek tehát ezek a folyamatok beindíthatják azt, hogy a megújuló energia olcsóbb lesz esetleg hosszabb távon, mint a fosszilis tüzelőanyagokból származó energia. Tehát én ilyen módon látom a megoldást.
Vészesen fogy az időnk. Beszéljünk arról, hogy mondjuk az Egyesült Államok, ha mégsem akarja azt a 4000 milliárd dollárt elveszíteni a kibocsátás mérséklése miatt, akkor ezt hogyan tarthatja meg magának? Tehát magyarul hogyan lehet mérsékelni a széndioxid kibocsátást úgy, hogy a gazdasága, a világgazdaság ne vonjon ebbe össze?
Főként az energiahatékonyság bevezetésével, vagy ennek a növekvő támogatásával. Tehát az Egyesült Államok eddig is vezető volt például az energiahatékonysági szabványok bevezetésében, ott vannak a legelőre mutatóbb szabványok, az energiahatékonysági címkézés. Nagyon sok olyan program indult be világszerte, hogy például közben megmutassa, hogy ugyanazon épület mondjuk egy tizedét, és csak egy tizedét használja föl az energiának, és mégis ugyanolyan színvonalon lehet benne létezni, és ugyanolyan szolgáltatásokat nyújt. Tehát ezeket a kormányzattól kéne elindítani, és ez eredményezheti azt, hogy az egész ország szintjén mondjuk felére csökkenjen az energiafelhasználás.
Hogyan? Mondjon erre példákat, ha lehet.
Igen, tehát ma már tudunk olyan épületeket építeni, ami új épületeket, amik a hagyományos új épületeknek az egy tizedét használják föl, és ugyanolyan jó, ugyanolyan meleg van bennük, ugyanolyan világítás, ugyanolyan esetleg légkondicionálás van.
Igen, de aztán tízszerűen drága, mint egy hagyományos épület.
Nem. Nem, azért, mert hogyha egy integrális, egy rendszer szemléletet alkalmazunk, akkor kerülhet ez ugyanannyiba, sokszor bemutattuk pontosan mi a negyedik értékelő jelentésben, nagyon sokszor olcsóbbak ezek a megoldások, mert nem kellenek például olyan bonyolult fűtésrendszerek, nem kell olyan nagy kazán, stb. Stb. Van olyan eset, hogy egy kicsit többe kerül, nem sokkal, nagyon hamar megtérül. Mindenképpen ezt az építkezési módszert szorgalmaznám jelen pillanatban nagyon nagy mértékben.
Ez a mérséklés azért mindenképpen áldozatokkal jár, akár ilyen országok szintjén, vagy nemzetgazdaságok szintjén is, meg hát gondolom, hogy egyének szintjén. Ezt hogyan kell elképzelni?
Én nem gondolom, hogy feltétlenül áldozatokkal járnak. Pont fordítva, azok az országok, akik nagyon komolyan vették például az energiahatékonyságot, olyan sok járulékon járt, hogy igazából jobban járnak, sokkal több munkahelyet teremt. Szociális növekszik, hiszen több pénzük marad az embereknek arra, hogy mást vásároljanak. Megszűnik például az energiaszegénység, kevesebb téli elhalálozás van amiatt, hogy az embereknek nem olyan nagy költség kifűteni a lakásukat. Az energiafüggőség csökken. Nagyon sok járulékos hatása van az energiahatékonyságnak, mindenkinek jó. Én nem látom, hogy ez ajánlna.
Hogyan látja a következő éveket ebből a szempontból? Tehát mikor lesz az, amikor mondjuk ebben egy nagyon komoly áttörés tapasztalható?
Félek tőle, hogy a komoly áttörés csak akkor fog bekövetkezni, amikor már nagyon nagy éghajlati károkat fogunk látni. Tehát már most is látjuk végül is, hogy a 90-es években a szélsőséges időjárási eseményekből eredő anyagi károk már háromszorosa volt annak, ami a 80-as években. Most ebben az évtizedben valószínűleg még többszörösére emelkedik, amikor már akkora károkat kell fizetnünk anyagilag az szélsőséges időjárási jelenségek eredményeképpen, hogy nem tudjuk elkerülni, hogy cselekedjünk.
De lát arra esélyt, hogy ezt ne várjuk meg? Vagy mi lehet?
Igen, én optimista vagyok. Azt gondolom, hogy például Anglia Németország példáját látva, nagyon sikerült egy-két évtizeden belül a lakosságnak a klímatudatosságát megnövelni, és ez azt jelenti, hogy azok a szavazók elvárják a politikusaiktól azt, hogy ilyen irányba elkezdjenek lépni, és akkor meg lehet előzni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aléna vendége Ürge Forszász Diana, klímakutató, a Nobel békedíjas ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület magyar tagja volt.